Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Keddi adásunk tartalmából.
Az olasz elnök jó kívánságait küldte Ferenc pápának beiktatása 6. évfordulójára.
A Szentatya március 26-i kapitóliumi látogatásának programja.
Libanonban templomot szenteltek az olasz katonai bázison, pápai távirat.
150 éves a Bambin Gesù római gyermekkórház. Az egyház mindig is oda fog figyelni a betegekre.
Interjú György Alfréd kamilliánus atyával, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisával, a kamilliánus karizmatikus család római tanácskozásáról és a pápai audienciáról.
Az olasz elnök jó kívánságait küldte Ferenc pápának beiktatása 6. évfordulójára. Ferenc pápa megválasztását követően Péteri szolgálatának ünnepélyes megkezdésére 2013. március 19-én Szent József ünnepén került sor Szent Mise bemutatásával a Szent Péter Bazilikában. Ezen a napon ünnepeljük ennek 6. évfordulóját.
Ferenc pápa beiktatásának 6. évfordulóján Sergio Mattarella olasz államfő üzenetben köszöntötte a Szentatyát. Az olasz nép nevében megújította jó kívánságait, személyes jóléte és fáradhatatlan munkálkodása javára, amelyre az egész emberiség várakozásokkal tekint. Utalta pápa intenzív, pasztorális tevékenységére, amelynek részeként jelentős apostoli utakat tett az elmúlt évben. Ezek közül kiemelte az ifjúsági világtalálkozón való részvételét Panamában és az első pápa látogatást az Egyesült Arab Emírségekben. Minden alkalommal a remény, a béke és a testvériség üzeneteit fogalmazta meg, amelyek vallási, etnikai és kulturális hovatartozástól függetlenül felrázták az emberek lelkiismeretét, valamint elősegítették a párbeszédet és a megértést.
Olaszország felé irányuló buzdítása konkrét jelekben mutatkozott meg, mint a lelkipásztori látogatások Pújában, Toszkánában és Szicíliában, továbbá az egyház mindennapi és szolidáris támogatásában, amelyet a lakosság leggyengébb rétegei javára fejt ki. Sergio Mattarella ezután felidézte legutóbbi találkozásukat, amelyre 6. pápa szenti avatásakor került sor. Üzenete végén pedig jó kívánságait küldte Ferenc pápának tanítása folytatásához az egyetemes egyház élén.
A Szentszék közzétette a Szentatya kapitóliumi látogatásának programját. Várhatóan 2 órás látogatást tesz Ferenc pápa március 26-án kedden a római önkormányzat székhelyén az ókori eredetű kapitólium dombon. 10:30-kor érkezik autóval a Szentatya, akit Virginia Raggi polgármester fogad, a ceremóniát hagyományos trombita szó kíséri. A szenátori palotában, amely a jelenlegi városháza, az órateremben a pápa röviden köszönti a polgármester családtagjait, majd Virginia Raggival magánmegbeszélést folytat. A Goblen teremben találkozik a fővárosi közgyűlés elnökével, a polgármester helyettessel, a tanácsadói testülettel és az önkormányzati vezetőkkel. Valamennyiüket megajándékozza egy-egy kötettel, amely Újra gondolni a jövőt címmel a pápa beszédeit tartalmazza Európára vonatkozóan. A zászlók termében találkozik a fővárosi önkormányzati képviselőkkel, valamint a városháza elnökeivel. Itt a Szentatya aláírja a kapitóliumi aranykönyvet.
Ferenc pápa a Julius Caesar teremben mondja el beszédét, miután Marcello de Vito, a közgyűlés elnöke és a polgármester köszöntik őt. A pápa szavait követően Virginia Raggi bejelenti, hogy ösztöndíjat alapítanak, és egy termet neveznek el Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája tiszteletére. Ezután kölcsönös ajándékozás következik, a pápa egy a Kolosseumot ábrázoló mozaikot és pápasága érmeit adja át a polgármesternek. Ferenc pápa és Virginia Raggi a szenátori terem erkélyéről köszöntik a római polgárokat, majd a pápa üdvözli az önkormányzati vezetőket és hozzátartozóikat. Várhatóan 12:30-kor vesz búcsút a pápa a kapitóliumtól és visszatér a Vatikánba.
Mint ismeretes, ez az ókortól kezdve Róma közigazgatásának központja, a polgármester és az önkormányzat székhelye. Ferenc pápa, három pápa előde is felkereste a kapitóliumot. Elsőként Szent VI. Pál 1966-ban, aztán 32 évvel később, 1998-ban Szent II. János Pál, végül pedig 2009-ben 16. Benedek.
Március 19-én ünnepeljük 16. Benedek névnapját. Szent József a pápák ihletője. A legutóbbi 100 év pápáit különleges kapcsolat fűzi Szent Józsefhez. Mária jegyesének stílusa, Jézus csendes nevelőapja számos formában ösztönzést adott a pápák péteri szolgálatához, az adott korszaknak és a személyes tapasztalatoknak megfelelően. Szent József álomba merülő fekvő alakja Ferenc pápa íróasztalán, amelynél az egyetemes egyház ügyeivel foglalkozik, emlékezteti őt arra, hogy egy álomban is elrejtőzhet Isten hangja. Jorge Mario Bergoglio mindenhol, ahol eddig élt, mindig szobájában tartotta az alvó Szent József szobrát, amely Latin Amerikához képest nyugaton sokkal kevésbé népszerű és elterjedt ikon. A Szent Márta házban, a pápa lakhelyének dolgozó szobájában is jelen van. A szobor világszinten akkor tett szert nagy népszerűségre, amikor Ferenc pápa 2015-ben a családok világtalálkozóján Manilában elmesélte, hogy amikor egy problémával vagy nehézséggel találkozik, leírja egy cédulára, és beteszi az alvó Szent József szobra alá, hogy a szent álmodhasson róla. Ez a gesztus annyit jelent, hogy imádkozhat a probléma megoldásáért, mondta akkor a pápa. Az elmúlt 100 évben számos pápa kapta a József nevet keresztségében. Ezáltal a Jézus óvására rendelt személy neve, mintha útravaló lenne az egyház oltalmazására hivatást kapott pápák számára. A 20. század elején 10. Pius, Giuseppe Melchiorre Sarto, majd Angelo Giuseppe Roncalli, 23. János pápa, Karol József Wojtyła és József Ratzinger is ezt a nevet viseli. Március 19-e tehát 16. Benedek pápa névnapja. Isten éltesse sokáig az emeritus pápát! Libanonban templomot szenteltek az olasz katonai bázison, pápai távirat. Ferenc pápa kedden táviratot küldött Santo Marciano olasz tábori püspöknek, abból az alkalomból, hogy március 18-án hétfőn templomot és lelkipásztori helyiségeket szenteltek Szent 23. János tiszteletére Libanonban, a Samai Unifil misszió katonai bázisán.
A Szent Atya táviratában elismerését fejezi ki a jelentős terv megvalósítása miatt. Annak a reményének ad hangot, hogy az új Isten tiszteleti hely állandó hívást jelent majd az Úrral való találkozásra az ima bensőségében, hogy aztán tanúságot tegyenek Istenről a mindennapi életben, a béke és a testvériség tanúságtevőjévé válva. Ferenc pápa imáiban megemlékezik a libanoni olasz katonai misszióról, és apostoli áldását küldi mindannyiukra.
A templomot az összes libanoni keresztény felekezet, illetve a síita és szunnita muzulmánok részvételével építették. 65 évvel ezelőtt Giuseppe Angelo Roncalli, a későbbi 23. János pápa, pápai küldöttként Libanonban járt, hogy megkoronázza a libanoni Szűz Mária királynőt. Ez emlékeztet a szeretett közösség és a béke tapasztalatára, amelyet ezekben a napokban éltek meg a különböző rítushoz tartozó pátriárkák és püspökök jelenlétében. Képviseltették magukat a maroniták, a görögök, a szírek, az örmények, a káldok, a koptok és a latin rítusú hívek.
Ma János pápa visszatér Libanonba szentként és az olasz hadsereg védőszentjeként. A béke pápája eljön ebbe a házba, és azt szeretné, ha megértenénk a béke iránti felelősséget, amelyet a fegyveres erőkre bíztak, fogalmazott hétfőn délután homiliájában Santo Marciano olasz tábori püspök.
150 éves a Bambin Gesù római gyermekkórház. Az egyház mindig is oda fog figyelni a betegekre. Megkezdődtek Rómában a jubileumi megemlékezések, amelyek a 150 éves Gyermek Jézus gyermekkórház alapítása alkalmából zajlanak. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár átadta Ferenc pápa áldását, majd az emberi személy iránti folytonos figyelmet hangsúlyozta.
Március 19-én délelőtt a falakon kívüli Szent Pál Bazilika dísztermében kezdődött az ünnepi megemlékezés sorozat, amelyen a szentszéki államtitkár mellett az olasz köztársasági elnök, Láció tartomány elnöke, a római polgármester és a kórház igazgatója is részt vett. Parolin bíboros átadta a jelenlévőknek a Szentatya áldását és szeretetteljes üdvözletét. Az egyház mindig figyelmet fog fordítani a betegekre, szerető tekintettel és prófétai hozzáállással közelít feléjük, mondta a vatikáni főpásztor. A betegek látogatása a testi jó cselekedetek közé tartozik, ami minden keresztény közösség kötelessége, tette hozzá.
A Bambin Gesù volt az első olasz gyermekkórház, ami Arabella Salviati hercegnő nagylelkű adománya révén született a 19. század második felében. Abban az időben Rómában és egész Itáliában a kis betegeket a felnőttekkel együtt kezelték a kórházakban. Attól a pillanattól fogva a pápák, akik egymást követték Péter székében, segítették a gyermekek egészségét védő kezdeményezéseket. Sokan közülük el is látogattak a kórházban ápolt gyermekekhez. 1985-ben a Bambin Gesù gyermekkórház tudományos rangra emelkedett, és nemzetközi szinten is elismert intézménnyé vált. A klinikai tevékenység mellett kutatásokat folytat és kísérleteket végez innovatív gyógymódok elérésére, és ma már a világ élvonalába tartozik.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg György Alfréd Camillianus atyával készített interjúnkat a Camillianus karizmatikus család római tanácskozásáról és a pápai audienciáról.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában György Alfréd atyát, az osztrák és magyar Camillianus provincia tartományfőnökét, aki éppen most érkezett a pápai kiagatásról a stúdiónkba. Mi már a keddi adásunkban beszámoltunk a Szentatya beszédéről, mégis először erről a találkozóról kérdezlek, Alfréd atya.
Jó volt a családi találkozás, tehát érezni, hogy egy családhoz tartozunk, hogy az egyház valóban egy nagy család, és ennek a lelkiségét, ennek az atmoszféráját is lélegeztük be együtt. Összetartozunk, egy karizma, egy hivatás, ugyanakkor az egyháznak az ölén. Tehát a generális atya is kihangsúlyozta, hogy ez egy új lépés, ami miatt mi most együtt voltunk egy 10 napig Rómában. A Camillianus karizmából, a Camillianus lelkiségből illetődő összes közösség találkozott a világ minden tájáról, több mint 60 országban vagyunk jelen, Camillianus atyák, Camillianus nővérek, tehát a Szent Camilleányai, a betegek szolgáló leányai, Krisztus reménység, világintézmények is voltak, Ausztriából is a Camillianus nővérek, mint világintézmény, tehát több szerzetes közösség volt együtt, és az egység, mint prófétai jel, ez volt a lényeg, a szamariai asszony és az irgalmas szamaritánustól tanulva, meghallgatni Jézust és továbbvinni az irgalmasság üzenetét, az főleg a szenvedő emberiség számára, a világban, a periférián is jelen lenni. Ez volt az együttlétünknek a lényege, és ezt köszöntötte a Szentatya, hogy ebben a szellemben tovább visszük azt a karizmát, amit Szent Kamil kapott a Szent Lélek által a Jóistentől, kihangsúlyozta a Szentatya, hogy a karizma sosem öncélű, sosem önmagunk meghatározása, hanem mindig mások fele irányul. A karizma az mindig megosztandó. Erre hívta fel a figyelmet, hogy osszuk meg ezt a karizmát, ezt a fényt, amit kaptunk, mert hogy ez a karizma a gyöngétség karizmája is. Egyházban gyöngétség nélkül nem létezik. Ne hagyjuk, hogy a szótár mélyén veszten el ez a szó, hogy gyöngétség, illetve fedezzük fel az új utakat, az együttműködésnek az új fényét, hogy a karizma meghallgatva a szenvedő emberek szenvedését, a karizma újra ragyogni tudjon a fiatalok szívében is, és egyre többen kövessék az irgalmas Krisztust a szenvedő emberiség szolgálatában.
Szentatya erősen hangsúlyozta a Camillianus család jellegét. Ti ezt hogyan értettétek, hiszen ha valaki Szent Camill követője, akkor valamilyen módon ez a családhoz tartozik. Akár férfi, akár női rendről van szó, akár elkötelezett fogadalmas, akár világi intézmény formájában.
Fogadalmunk szövege, amit Szent Camilltól örököltünk, az úgy hangzik, hogy a Szentlélek által indítatva hittem a szeretetben. Ezért ebben a rendi családban akarom szolgálni életem kockáztatása árán is a szenvedőket. És ez a lényege, ez a igazából a hivatásunknak a középpontja, a szíve, a lelke, és mindannyian ettől a Szentlélektől indítatva vagyunk jelen. Mi nem választottuk a másikat, hanem mindannyiunkat Krisztus választott ebben a lelkiségben. Ami közös bennünk, hogy mindannyian megkaptuk ugyanazt a karizmát, az a hivatásunk, hogy a Szent Atya is mondta, hogy továbbadjuk. És ez a közös érzés, ez a közös, hogy egy a lélek, az a lélek ugyanarra a karizmára indított mindannyiunkat, adja ezt az együvé tartozásnak a jellegét, és valójában szavak nélkül is, mosolyból, nevetésből, hallgatásból, a saját családunkban lévő örömök és szenvedések spontán megosztásából is adódott az az érzés, hogy tényleg összetartozunk. És ez nem a mi emberi erőfeszítésünkből, hanem valóban megtapasztaltuk, hogy az a lélek, aki meghívott bennünket, mint közösség és mint egyén ebben a karizmában, az emberiség szolgálatára, az a lélek működött közöttünk, mint egy értettük egymást, értettük egymás lelkét, amiben a közös hang az a közös karizma volt.
A mai nyugati betegápolás egyre inkább államilag meghatározott szolgálat. Nagyon sokszor, ugye magas színvonalon, többnyire magas színvonalon működik, de azt a sajátos szolgálatot, ami az egész emberhez szól, a pápa ezt hangsúlyozta, és ami nem csak a testet gyógyítja, hanem az egész embert és a lélekhez is szól, ez egy különleges út. Van lehetősége a kamilliánusoknak szerte a világon, főként a nyugati társadalmakban erre a lelki szolgálatra is?
Mindenképpen Nyugat-Európában, vagy fejlett társadalmakban inkább a kórház lelkiségben vagyunk jelen, és ott mindenképpen a holisztikus gyógyítás, amit a Szent Atya is kihangsúlyozott, hogy amikor már nincsen fizikai gyógyulásra lehetőség, akkor elkísérjük a Krisztussal való találkozásra is, vagy elkísérjük az örök élet kapujába. Ez amikor a lélek rezdülésének is adunk teret, ez alapvetően a kórház lelkiségben nyilvánul meg, de vannak új utak is, ami azt gondolom, hogy az új korszak új profétai útja lesz az, amit Kamil már itt Rómában elkezdett, hogy a magánházakban levő betegeknél is jelen lenni. Ugye a fejlett társadalomban nem is annyira a megélhetés a probléma, hanem az elmagányosodás. Ez lesz egy új profétai út, amit nekünk meg kell találnunk. A világ más részein, ahol nagyon nagy válasz van a szegénységre is, ott konkrét intézményesített formája is van a szegények megsegítésének, mint például Vietnámban éces gyerekek otthonát alapították, vagy hasonló ilyen konkrét alapítványok vannak, amelyek kifejezik a karizmát.
A rend jövője szempontjából milyen reményteli jelekről tudsz beszámolni?
A rend jövője szempontjából egy picit úgy tűnik, hogy áttevődött a hangsúly Afrikára és Ázsiára. Egyre több hivatás van Afrikában és Ázsiában. A 154 novicius van, 200 jelölt, 160 fogadalmas világszinten. Mi egy pici rend vagyunk, tehát az egész rend, az 1100-an vagyunk az egész világon, a férfi rend. A női rend ott az egyik rendben többen vannak, a másikban kevesebben. Ázsia és Afrika az, ahol most vannak hivatások. Európában is van, kevesebb, de létezik, és én hiszek abban, hogy igazából ez az európai, a karizma az él. És az is egy új jel, hogy meghívtuk a laikusokat is, tehát hogy a karizma nem csak az Istennek szentelt élet ebben a formában él, hanem él a más életállapotban élő keresztények lelkében is. És ez a karizma az, ami föl fogja támasztani a hivatásokat. Én is például a kamilliás családokból érkezem. Előbb a kamilliás családokat ismertem meg, mint laikuságát a rendnek, és így lettem kamilliánus. Én azt gondolom, hogy ez a további út Európában, közel vinni a karizmát a keresztény emberek szívéhez, és ők majd megtermik ennek gyümölcsét.
Köszönöm a beszélgetést, a tanúságtételt.
Köszönöm szépen, Atya Lehetős.
György Alfréd kamilliánus atyával, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisával Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért.
Megköszönve figyelmüket, búcsúznak a szerkesztők
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!